Hatalmasat nőtt az építőipar teljesítménye, csak nem 30%-kal bővült februárban tavalyhoz képest. Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja Budapesten és a Kárpát-medence több városában is emlékeztek. Elsüllyedt egy óriás komb, Dél-Koreában halálos áldozatok is vannak, csak nem 300-an eltűntek. A híradót látják, jó estét kívánok! Ugrásszerűen nőtt az építőipar teljesítménye februárban, több mint 28%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a jelentős bővülés elsősorban az ipari beruházásoknak, az út- és vasútépítési munkáknak, valamint a közműfejlesztéseknek köszönhető. Szakértők arra számítanak, hogy idén kétszámjegyű, vagyis 10%-nál nagyobb mértékben nő majd az építőipar teljesítménye.
Már a síneket is lefektették az Óbudai vasútállomáson, ami azt jelenti, hogy a végéhez közeledik az Esztergom és Budapest közötti vasúti pálya felújítása. Mint ahogy az egyes villamos vonalának Árpád hídtól a Bécsi útig tartó rekonstrukciója is hamarosan befejeződik. Főként a vasút és az útépítéseknek, a közműfejlesztéseknek, valamint az ipari beruházásoknak köszönhetően ugrásszerűen nőtt az építőipar teljesítménye februárban. Több mint 28%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbit.
A termelésbővülés együtt járt minimális létszámbővüléssel is. A múlt évben 5-6 ezer fővel már többet foglalkoztatott az építőipar. Kell tudni, hogy előtte 7 év alatt 85 ezer embert engedett el az ágazat. Ez évben arra számítunk, hogy további 5-10 ezer fő közötti új foglalkoztatott lehet az építőiparban.
Szakértők arra számítanak, hogy idén kétszámjegyű, vagyis 10%-nál nagyobb mértékben nőhet az építőipar teljesítménye. A szaktárcánál úgy számolnak, hogy így a gazdasági növekedés idén akár meg is haladhatja a kormány által tervezett 2%-os szintet.
Hogyha az építőipar ilyen lendületesen növekszik, ugye több mint 28%-kal növekedett, a beruházások is növekednek, akkor van esély arra, hogy a magán és az állami beruházások növekedésével a gazdasági növekedés stabilabb lábakra álljon, és meghaladja az idénre várt 2%-os mértéket is.
Zsalóznak a kőművesek, Csepelen építenek most egy ikerházat. Az építőipari kisvállalkozás vezetője szerint még jobban növekedne az építőipar, ha beindulnának a lakásépítések is.
Ahhoz, hogy beinduljon, ahhoz tőkéhez kellene jutnunk, de ugyanígy tőkéhez kellene jutni az építtetőknek is, mert a finanszírozás nincs megoldva. Ehhez kellenének olyan kedvező banki hitelek, hogy meg lehessen oldani az építkezéseket.
Az építőipar jelenleg 6%-kal járul hozzá a nemzeti össztermékhez, de ha a lakásépítések és felújítások is felpörögnek, ez az arány egy-két éven belül akár a 10%-ot is megközelítheti.
A Budapestet délről elkerülő úgynevezett V0-ás vasútvonal építéséről és a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának előkészületeiről is tárgyalt telefonos megbeszélésén Liko Csiang kínai és Orbán Viktor magyar kormányfő. Erről Szijjártó Péter kínai kapcsolatokért felelős kormánybiztos számolt be. A két miniszterelnök egyetértett abban, hogy Magyarországnak a jövőben is fontos szerepe lesz Kína és az Európai Unió kapcsolatainak alakításában. Liko Csiang egyben gratulált Orbán Viktornak a Fidesz választási győzelméhez. A választók igent mondtak a munkaalapú, nem pedig spekuláció alapú gazdaság felépítésére, mondta Orbán Viktor a szakiskolai tanulmányi verseny zárónapján. A miniszterelnök kiemelte, a szakiskoláknak nem a munkanélküliek, hanem a munkából élők számát kell növelni, ezért piacképes szaktudást kell adniuk a fiataloknak. Orbán Viktor bejelentette, a következő 6 évben több 10 milliárd forintot szán a kormány a szakképzés fejlesztésére.
Pintér Kata egy koreai-magyar miniszterelnöki díszvacsorához terített asztalt. Ezzel jutott be a szakmasztár verseny döntőjébe. A dunaújvárosi felszolgáló azt mondja, sokat készült a versenyre, több szakmai fogást pedig a legjobbak mezőnyében sajátított el.
Nagyon sok mindent tanultam, főleg a vizsgabiztosoktól. Nagyon rendesek voltak, folyamatosan segítették a munkát, hogyha valami problémám volt, akkor hozzájuk fordulhattam akármilyen kérdéssel.
38 hivatás, mintegy 200 diákja jutott be a szakmai verseny országos döntőjébe.
A jövő útja biztonságban van, és a következő években legalább 4 évig ezen az úton mehetünk tovább.
Orbán Viktor a díjátadón azt mondta, a kormány célja, hogy a szakiskolák ne a munkanélküliek, hanem a munkából élők számát gyarapítsák. A tanulók olyan mesterségeket tanuljanak, amelyekkel az iskola elvégzése után valóban elhelyezkedhetnek szakmájukban. A miniszterelnök az országgyűlési választás eredményét úgy értékelte, hogy az emberek igent mondtak az új gazdaságpolitikára.
Az önök szülei, talán önök is személy szerint tanáraik igent mondtak az új gazdaságpolitikára, amelynek az a célja, hogy egy munkaalapú és ne spekuláció alapú gazdaságot építsünk föl, amelynek az az értelme, hogy végső soron az érdem szerinti boldogulás lehetősége legyen elérhető minden magyar ember számára.
A kormányfő hozzátette, ahhoz, hogy Magyarország legyen Európa egyik termelési központja, magasan képzett szakembergárdára van szükség. Úgy fogalmazott, a magyar szakemberek ma az ország legfontosabb versenyelőnyét jelentik, ezért a következő uniós fejlesztési időszakban több 10 milliárd forintot fordít az ország a hazai szakképzési rendszer fejlesztésére.
Az MSZP szerint az emberek többsége egyáltalán nem támogatja az Orbán Viktor által képviselt gazdaságpolitikát. A párt közleményében azt írja, ha a kormányfő elítéli a spekuláció alapú gazdaságot, akkor előbb saját környezetét tisztítsa meg a spekulánsoktól. Javult a befektetők bizalma Magyarországgal szemben, ez derül ki a Német-Magyar Ipari Kamara felméréséből. A több mint 1400 vállalat megkérdezésével lezajlott kutatásban a cégek jobb gazdasági helyzetről és kedvezőbb üzleti kilátásokról számoltak be. A Kamara ezért azt valószínűsíti, hogy a magyar gazdaság már idén 2,2%-os növekedést produkál, ami a kormány által előrejelzetnél is magasabb.
Több száz lökhárítót szállítunk be naponta.
500 dolgozót foglalkoztat Magyarországon ez a német szállítmányozó vállalat. 3 éve léptek be a magyar piacra. Ma már 2 fiók telepük is van, és további beruházásokat is terveznek.
Magyarországon folyamatosan fejlesztünk. Jók a gazdasági körülmények is, én úgy gondolom. És közeli terveinkben vannak mind raktárépületfejlesztés, mind pedig a géppark fejlesztése.
Az elmúlt évben javult a külföldi befektetők véleménye Magyarországról.
Fokozatosan jobb véleménnyel vannak a külföldi befektetők a magyar gazdaság helyzetéről. Ezt állapította meg a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara jelentése is. A vállalatvezetők megkérdezésével készült kimutatásukból kiderül, a cégek több mint egynegyede a tavainál nagyobb mértékű beruházást tervez hazánkban, míg alig ötödük csökkenteni az erre fordított kiadásokat. Ez tehát növekvő beruházási kedvet jelez előre. 15 másik kelet-európai országgal összevetve a versenyképességünk is javul. Még 2012-ben a 13., tavaly pedig a 10. helyen álltunk a rangsorban, addig idén egy helyet javítva már a 9. legvonzóbb befektetési célországnak számítunk.
A mostani trend jó.
Dél Martin, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke a pozitív tapasztalatok mellett arról is beszélt, hogy a kiszámíthatóságban, a jogbiztonságban és a közbeszerzések átláthatóságában vannak még hiányosságok. A felmérés készítői a nemzeti össztermék 2,2%-os bővülését várják az idei évre. Ez több, mint amit a kormány előrejelzett.
Tavalyihoz képest nagyobb mértékű gazdasági növekedéssel számolunk.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a jelentés bemutatóján azt mondta, bízik benne, hogy a kedvező eredmények hatására folyamatosan javul a Magyarországgal szembeni befektetői bizalom.
Tények egyértelműen azt mutatják, és ez a kamara anyagában is visszaköszön, hogy a magyar gazdasági növekedési pályára állt. Az elmúlt hónapokban jó teljesítményt tudtunk felmutatni, a gazdasági növekedésünk bővült.
Varga Mihály örömtelinek nevezte, hogy nőtt azon cégek száma, amelyek ismét Magyarországon fektetnének be, és 29% azt jelezte, hogy bővítenék foglalkoztatottaik létszámát. A miniszter szerint ez is segíthet abban, hogy 300 ezer fő alá essen az állástalanok száma.
10 millió dolláros bankközi vevőhitel keretről írt alá megállapodást a Fehér Orosz Fejlesztési Bank és a Magyar Exim Bank. A megállapodás újabb lendületet ad a magyar exportnak Fehér Oroszországba, ugyanis a magyar termékeket, szolgáltatásokat vásárlók egyúttal az Exim Bank kedvezményes finanszírozásához is hozzájutnak. Jelentette ki az aláírást követően Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára.
Ezzel a megállapodással azt a helyzetet idézzük elő, hogy azok a belarusz vállalatok, amelyek magyar cégektől vásárolnak terméket vagy szolgáltatást, azok a magyar termékek és szolgáltatások mellé egy rendkívül kedvező eximbanki finanszírozást is kapnak, így tehát a magyar cégeket versenyelőnyhöz tudjuk juttatni.
Országszerte megemlékezéseket tartottak a holokauszt magyar áldozatainak emléknapján. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a hazai zsidók gettóba zárása, majd deportálása. Magyarországról több százezer zsidót hurcoltak el koncentrációs táborokba. Az országgyűlés Pokorni Zoltán kezdeményezésére 2000-ben döntött arról, hogy április 16-a legyen a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja.
Egy szál virággal érkezett a Dunaparti holokauszt emlékműhöz Áder János. A köztársasági elnök néma főhajtással emlékezett az ártatlanul elhurcolt magyarokra. A cipők a Dunaparton emlékműnél rótta le kegyeletét Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes és Pokorni Zoltán is. Az emléknap kezdeményezője azt mondta, a holokauszt a magyar történelem része.
Nem egy európai, távoli európai város, távoli ország ügyének tekintjük a holokausztot, hanem a magyar történelem részének. Ahogyan magyarok voltak a gyilkosok, és magyarok voltak az áldozatok is. Tehát ez a mi ügyünk, ez nem egy távoli történelmi kérdés.
A holokauszt emlékközpontban fákat ültettek az áldozatok tiszteletére. Botos János, a központ igazgatóhelyettese azt mondta, nem szabad hagyni, hogy a holokauszt megismétlődhessen.
Akkor, amikor ezekre az eseményeket felidézzük, meg kell fogadnunk azt, ahogy ezt Elli Wiesel is megtette Éjszaka című művében, hogy soha többé nem engedjük meg, hogy ez megismétlődjön sem Magyarországon, sem sehol a világon.
Pécsett emléktáblát avattak a Széchenyi István gimnáziumban. Az iskolából a holokauszt idején 33 diákot és két tanárt is elhurcoltak, most az ő nevüket vésték márványba.
Emlékezzünk rájuk, amikor elmegyünk a tábla mellett. Emlékezzünk rájuk, emlékezzünk arra, hogy egy olyan korban éltek, amelyet senki se akarhat újra.
Makón a gyermekáldozatok és a gyermekmentő tanárok tiszteletére avattak emléktáblát. Balatoni Monika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, őrizni kell az áldozatok és a túlélők emlékét.
Nem szabad hagynunk, hogy az évtizedek múlása elhalványítsa azt a fájdalmat és veszteséget, amelyet a világnak és Magyarországnak kellett elszenvednie.
Beregszászon gyertyákkal emlékeztek azokra, akiket Kárpátaljáról deportáltak. Több túlélő is mécsest gyújtott.
Amikor kérdeztük, hogy mikor fogunk találkozni a szüleinkkel, azt mondta, nézd, ott van az a nagy kémény, ott megy ki a te anyukád.
Mesterházi Attila az MSZP elnöke közleményében úgy fogalmazott, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján minden magyarnak őszintén szembe kell néznie a múlt tragédiájával és napjaink fenyegetéseivel is. Az áldozatok előtti főhajtásra és az emlékezésre szólított fel blogbejegyzésében az Együtt PM vezetője. Bajnai Gordon úgy fogalmaz, a holokauszt az egész magyar nemzet tragédiája. Az LMP a holokauszt emlékközpontban rótta le tiszteletét az áldozatok előtt. A megemlékezésen részt vett Schiffer András, a párt társelnöke is.
A nemzet közös fájdalmának és veszteségének nevezte a holokausztot Orbán Viktor miniszterelnök, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének írt levelében. A miniszterelnök azt írta, a magyar zsidóság fájdalma minden magyar ember fájdalma. Bár a holokauszt borzalma zsidó honfitársainkra méretett, az ő életüket, javaikat pusztította el, a nemzet közös fájdalma és vesztesége volt. Hozzátette, a magyar zsidóság a magyar nemzet része volt, és az is marad. Orbán Viktor biztosította a Mazsihisz elnökét, hogy a magyar zsidók közössége a most alakuló félben lévő kormány tiszteletére, barátságára és védelmére a jövőben is számíthat. Adásunkkal egy időben kezdődött a fővárosban, a Dunaparton, a holokauszt áldozatainak emlékére emelt emlékműnél egy gyertyás megemlékezés. A helyszínről Messes Boglárka jelentkezik.
Jó estét kívánok! 6 órára hirdették meg a közös gyertyagyújtást ide a Dunapartra, és hogy a hátam mögött is látszik, már gyülekeznek a megemlékezők. Már napközben is egyre többen jöttek ki ide, hogy lerólják tiszteletüket az áldozatok előtt, és sokan jelezték, hogy még érkeznek az este folyamán. Például politikai pártok képviselői, minisztériumok államtitkárai, diplomáciai testületek tagjai, valamint az izraeli nagykövet is tiszteletét teszi még itt a mai este folyamán. A legtöbben egy-egy szál virágot, mécsest hoznak ki ide a cipőkhöz, de nagyon sokan hoznak kavicsokat is megemlékezésképpen. Egészen estig várják azokat, akik lerónák tiszteletüket a holokauszt magyar áldozatai előtt.
Mészáros Boglárka, köszönjük szépen! Visszafoglalták a kelet-ukrajnai Kramatorsk katonai repülőterét, viszont elveszítették a Donyecki városházát az ukrán fegyveres erők. Korábbi híresztelések ellenére halálos áldozatról egyelőre nem tudni, de fokozódik a feszültség. Egyre több egyenruhást látni, katonai hadosztopok vonulnak az utakon. Az ukrán kormány szerint a szakadárok Putyin parancsait teljesítik. Oroszország ezt cáfolja.
Az ukrán hadsereg vadászgépei is részt vesznek az ország keleti részében indított terrorellenes műveletben, amelyről két nap után is csak kevés konkrétumot tudni. Hajnalban az ukrán katonák visszafoglalták a Kramatorszki katonai repülőteret, és több szakadár fegyverest foggyulejtettek. Ezek a felvételek Kramatorszk közelében készültek, ahol néhány tucatnyi civil próbálja meggyőzni a katonákat, hogy álljanak át az orosz barát szeparatisták oldalára. Helyi források szerint a szakadár fegyveresek feltartóztattak és elfoglaltak több páncélozott járművet. Napközben a Szlovjanszk felé vezető úton orosz zászlót lobogtató harckocsis fegyveresek tűntek fel. Állítólag a katonák önként adtak át néhány járművet, ám ezt az ukrán védelmi minisztérium cáfolta. Az orosz barát szeparatista csoportok 10 kelet-ukrajnai városban tartják megszállva a helyi adminisztráció épületeit. Legutóbb Donyeckben a városházát foglalta el tucatnyi fegyveres. Így üzenünk az ukrán parlamentnek, hogy tegye lehetővé a helyi népszavazás kiírását. A városvezetőktől pedig azt követeljük, hogy május 11-ére szervezzék meg a függetlenségről szóló referendumot, mondta a fegyveresek vezetője. A szakadárok között egyre több a terepszínű egyenruhába öltözött kalasnyikóval és gránátvetővel felszerelkezett fegyveres. Az ukrán hatóságok Szlovjanszkban és Kramatorszkban orosz desszantosokat azonosítottak. Az ukrán kormányfő szerint ez is újabb bizonyíték arra, hogy Oroszország terrorizmust exportál Ukrajnába. A genfi találkozón is követelni fogjuk, hogy Moszkva azonnal rendelje haza az orosz felderítőket és szabotőröket, ítélje el a fegyveres terroristákat, és szólítsa fel őket a megszállt épületek elhagyására. Ezzel bizonyíthatná, hogy valóban a helyzet stabilizálásában érdekelt, bár én ezt erősen kétlen, mondta a miniszterelnök a kormányülésén. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön tárgyal Genfben az amerikai, az ukrán és az orosz külügyminiszterrel a válság rendezéséről. Az ukrán helyzet miatt a NATO növeli jelenlétét a térségben, a tagállamok pedig felülvizsgálják védelmi terveiket, jelentette be Anders Fogh Rasmussen, NATO főtitkár. A levegőben, a vízen és a szárazföldön is növeljük a jelenlétet. A balti térségben a NATO felderítő gépei sűrűbben járőröznek. Szövetséges hajókat rendelünk a balti tengerre és mindenhová, ahol ez szükséges. Fokozzuk a szárazföldi erők felkészültségét, sorolta az intézkedéseket a főtitkár, és felszólította Moszkvát, hogy ne támogassa a Kelet-Ukrajnában tevékenykedő fegyveres csoportokat, és vonja vissza az ukrán határ közelébe összevont csapatait.
300-an, többségükben középiskolás diákok tűntek el a tengerben, amikor elsüllyedt egy komp Dél-Korea nyugati partjainál. A kompon 459-en utaztak, köztük 324 diák, akik egy kiránduláson vettek részt. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tragédiát.
Speciális kosarak segítségével helikopterekkel mentették a diákokat a süllyedő hajóról. Az oldalára fordult hajó vízből kilógó részein másztak fel a parti őrség emberei egyik emeletről a másikra, hogy segítsék a légimentést. A tengerben úszó embereknek helikopterekből kis gumicsónakokat dobtak le, hogy azok abba fogóckodjanak, és búvárok is segítettek nekik. A hajó kiránduló diákokat vitt a dél-koreai Incheon városából, a koreai félszigettől délre fekvő Jeju szigetére. A baleset a szárazföldtől 20 kilométerre történt, a tenger vizeit mindössze 12 fokos és 30 méter mély. A szerencsétlenül jártak nagyon áthűltek, ezért már a mentőhajók fedélzetén orvosok és melegtakarók várták őket. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. Az egyik túlélő azt mesélte, hogy ütközéshez hasonló hangot hallott, majd a hajó elkezdett az oldalára dőlni. 2,5 órán át így sodródott a tengeren, majd fejtetőre állt, és szinte teljesen a víz alá merült. Egyes jelentések szerint a komp zátonyra futott, de voltak olyan feltételezések is, hogy tenger alatt járóval ütközött és léket kapott. A kimentettek elmondása szerint a személyzet tagjai azt mondták az utasoknak, hogy üljenek le és várjanak, és semmiképpen se ugorjanak a tengerbe. A víz azonban nagyon gyorsan ömlött be a hajótestbe, és a komp erősen billegett, így sokan azt sem tudták, melyik irányba tudják elhagyni a járművet. Amikor a hajó elkezdett dőlni, úgy gondoltunk, menekülünk, ahogy tudunk. De továbbra is azt az utasítást kaptuk, hogy ne tegyünk semmit. Aggódom, mi van azokkal, akik a szobákban rekedtek, mondja ez a túlélő. A kompon a személyzettel együtt 460-an utaztak, közülük több mint 300-an diákok, akik egy tanulmányi kiránduláson voltak. Estig 164 túlélőt regisztráltak, vagyis 300 embert eltűntként kezelnek. A dél-koreai hatóságok azt mondták, minden lehetséges eszközt bevetnek a mentésben. 18 helikoptert küldtünk a térségbe, hozzájuk csatlakoztak a tűzoltók, a parti őrség és a rendőrség. Mobilizáltuk a parti őrséget és a hadsereg hajóit, mondta a miniszter. A túlélők utáni kutatást egész éjszaka folytatni fogják, de csak pénteken reggel tudnak hozzálátni a hajó kiemeléséhez, miután a helyszínre érnek az erre alkalmas darus hajók.
A Jobbik szeretné megerősíteni képviseletét az Európai Parlamentben, és olyan képviselőket küldeni a testületbe, akik hatékonyan képviselik a párt által meghatározott hármas célt, mondta a párt elnöke. Vona Gábor ezek közé sorolta Magyarország szuverenitásának, gazdasági mozgásterének szélesítését, a magyar munkavállalók bérének európai szintre való felzárkóztatását, valamint az uniós pénzek körüli korrupció felszámolását. A pártelnök bemutatta 36 fős EP listáját, amelyet Morvai Krisztina vezet.
Mi nem Európai Egyesült Államokat szeretnénk, hanem a nemzetek Európáját. Úgy érezzük, hogy ez a működőképes forma, és ez az, ami Európa számára egyedül elképzelhető forma a jövőt tekintve. Az Európai Egyesült Államok koncepciója, ugye egy tengeren túlról importált közösségi stratégia, ez Európában működésképtelen, a mi véleményünk szerint.
Megtisztelőnek nevezte a felvidéki Gubik László, hogy a Fidesz EP listáján őt jelölték a 21. helyre, amelyet, mint mondta, alázattal fogad. Gubik László a Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezetének, a Vianovának az elnöke. 2011-ben a Ficoféle állampolgársági törvény miatt fosztották meg szlovák állampolgárságától, amikor nyíltan vállalta, hogy felvette a magyart. Azt mondja, annak ellenére, hogy a lista 21. helye valószínűleg nem befutó, vagyis csupán egy szimbolikus pozíció, örömmel veszi ki részét a kormánypárt nemzeti listájának népszerűsítéséből.
Az a nemzetegyesítési folyamat, amely elindult, úgy markánsabban elindult 2010 óta, most egy következő dimenzióba lépett. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ebből a felvidéki magyarság sem maradt ki, és amikor értesültem a hírről, hogy rám gondoltak a döntéshozók, akkor természetesen az kellő alázattal, tisztelettel és nagy örömmel is fogadtam.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd pedig a közbeszéd. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!